Minden gondotokat őreá vessétek, mert ő neki gondja van tireátok. A mi délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, a délutánnak órájában is. S magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy te hozzád minden időben jöhetünk. Nincsenek feltételek szabva, sem helyszínek. Te mindenütt rendelkezésünkre állsz, de legkiváltképpen azokon a lelki helyeken, amelyek a te dicsőségedre vannak felszentelve, Urunk, hódolj meg a mi lelkünk most is a te templomodba, mert köszönjük, Urunk, hogy te jelen vagy, és az alázatossal és a szelíd lelkűvel együtt lakozol. Úrunk, kérünk téged, hogy változtasd meg lelkünknek tartalmát, hogyha nem azt találod benne, ami te szerinted való, hiszen az Isten színe elé járulni csak úgy lehet, hogy teljes szívből hisszük, Urunk, hogy te vagy, hogy te létezel. Kérünk, Urunk, éppen ezért, hogy taníts meg bennünket, te utánad menni, te benned bizakodni, és te benned úgy meggyőződni az élet urának ajándékairól, hogy, Urunk, teljes bizonyosság legyen a mi szívünkben afelől, hogy örök életünk van te benned és te általad. Úrunk, amikor az élet megmér bennünket és megrostál, a próba tételeken keresztül kérdezi tőlünk, van-e élő Istened? Engedd meg, Urunk, és munkáld ki a te igéd és szent lelked kegyelmi ajándékai által, hogy mi bizonyosan igent tudjunk mondani minden körülmények között, mindazoknak, akik számon kérik rajtunk a mi hitünket. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, éleszd bennünk a hitnek drága kegyelmi ajándékát, újítsd meg bennünk az első szeretetet, hogy ugyanúgy szeressünk téged, Urunk, mint amikor megismertünk, amikor hozzád fordultunk. Így légy közöttünk, Urunk, igéd és szent lelked ereje által kérünk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumának 16. részéből, a 13-tól a 20-ig terjedő versekből. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Kedves szeretett testvérek, az életünknek része az, hogy kérdezünk. Ahhoz, hogy újabb információkhoz tudjunk jutni, ahhoz, hogy tájékozódni tudjunk a világban, ahhoz, hogy új dolgoknak a birtokába legyünk, óhatatlan, hogy az ember még ha bátortalanul is, de aztán egyre bátrabban kezd kérdezni, mert hiszen hozzá kell, hogy jussunk, meg kell, hogy találjuk kérdéseinknek a válaszát. Így van ez az élet minden területén, amikor célba szeretnénk jutni, vagy amikor éppen társat keres a szívünk, vagy amikor munkát keresünk, vagy amikor az életnek boldogtalansága vagy próbatétele válik minden napjaink részévé, mindig ott van bennünk a kérdés, miért, merre, hogyan tovább. Kedves testvérek, nem csak az emberi élet sajátja ez, Isten is kérdez, mégpedig kérdezi a mindenkori embert, de nem azért, nem azokból a motivációból fakadólag, ahogy a mi emberek tesszük fel a kérdéseinket. Isten nem azért kérdez, mert információra van szüksége, hiszen ő minden tudásnak birtokában van. Azért kérdez minket, mert nekünk van szükségünk az Istentől jövő kérdésekre. Gondoljunk csak Ádámra. Isten eléjük adta az első próba törvényt, a szeretetnek, az engedelmességnek a próba törvényét, hogy arról a fáról, amely a kert közepén van, nem ehetnek. A kert minden fájáról ehetnek, de arról az egyről nem. És ezt nem tudták megtenni. Nem tudtak engedelmeskedni. És amikor áthangolódnak, ráhangolódnak a kísértő hangjára, amely teljes elégedetlenséget, és hát az Isten ellenességnek a csíráit is beleülteti a szívükbe, onnantól kezdve, mikor már az ember sinem van, igencsak meredeken megy lefelé a lejtőn, és nagyon könnyű kimondani, hogy igen, Isten azt mondta, hogy arról sem ehetünk. Könnyű akkor már belemenni a féligasságok zsákutcájába, és nagyon könnyű olyat mondani, amit az Isten nem is közölt velünk. És amikor az ember lelkében elszakadt a gát, amikor a bűn teljes uralomra tört ennek a két embernek, az első emberpárnak az életében, Isten jön a fák lombjainak takarása között, ugyanúgy, ahogyan mindig is jött, a héber szöveg gyönyörűen írja le, mint a tavaszi szellő finom fuvallata, olyan volt az Isten közeledésének élménye, csak hogy most az emberpár elkezd bujkálni. Nem örvendezik az Isten jöttének, és Isten felteszi a kérdést, hol vagy? Hol vagy, Ádám? Vajon Isten nem tudta-e, hogy Ádám hol van, dehogy nem? Nagyon jól tudta, hogy hol lapul. Azt is tudta, hogy mi ment végbe a lelkükbe és a gondolatukban. Isten azért teszi fel a kérdést, hogy szembesítse Ádámot, nézd meg, hova jutottál. Hol voltál, és most hol vagy? Kiestél a kegyelemből, az én megváltó szeretetemből. Hát bizony nem könnyű az Isten kérdésére választ adni, ebből is láthatjuk. És aztán mennek tovább az egész Szentíráson keresztül az Istentől felénk jövő kérdések és kérések. Amikor az Úr Jézus eljön erre a földi világra és a samáriai asszonnyal találkozik, akkor először is kér tőle, mégpedig vizet. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus valóságos ember volt, nem csupán valóságos Isten is ugyanakkor, és természetes dolog volt, hogy megszomjazott az Úr. De nagyon jól tudjuk, hogy ennél sokkal nagyobb üzenete volt az ő víz kérésének, hiszen éppen ez nem volt ott az asszony életében. Nem volt ott a Szentlélek Úristennek az a buzgó forrása, amely az életét meg tudta volna változtatni. És az Úr Jézus aztán felteszi a kérdéseit, és megkérdezi, hogy avagy nem öt férjed volt, s a hatodik, amellyel most együtt élsz. És a kérdések hova fognak kiukadni? Jézus ott áll az asszony mellett, hogy az élet vizével megitassa, és ő a hetedik férfi a nő életében, értsük jól, ő a megmentő, a hetes szám teljességet jelent. Ő az, aki ki tudja szabadítani abból a lelki labirintusból, amelyben eddig vergődött. És aztán mehetünk tovább, mint amikor Máriától és Mártától kérdezi az Úr Jézus testvérük halálesete kapcsán. Én vagyok a feltámadás és az élet, s ha valaki meghal is, és hisz én bennem, annak örök élete van. Hiszed-e ezt? Kérdezte az Úr Jézus az asszony testvérektől. És aztán ott van még előttünk Saulus is, aki Damaszkuszba megy, az öldöklés vágyától lihegve, hogy összegyűjtse a keresztjéneket, de Jézus megállítja őt Damaszkusz határában egy kérdéssel. Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? Kedves testvérek, bizonyára minket is kérlelt már az Isten. Lehetséges, hogy kért tőlünk valamit, vagy kérdezett valamit az életünktől. Hallottuk-e jól, tudtunk-e rá választ adni, tudtunk-e feleletet adni az Úrnak, mert azért jön, szelíd hangjával azért kérdez, és azért kér, mert olyat szeretne nekünk adni, amit senki más nem tud megadni, a teljességet, az élet ajándékát, a felszabadulást. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus elhagyja a galileai tengernek a vidékét, amelyen még a délelőtt ige olvasás alkalmával időztünk. Tudjuk jól, hogy a történet azzal ért véget, hogy amikor az Úr Jézus belépett a tanítványok hajójába, és a zúgó tengert lecsendesítette, akkor a hajóban lévő tanítványok egész pontosan ezt a vallomást tették. Valóban Isten fia vagy. Egy olyan hatalom megnyilvánítással találták magukat szembe, hogy Jézusnak lábai alatt vannak a hullámok, keze alatt van, hatalmában vannak a természeti erők, és parancsol nekik, és úgy beszélget velük, és úgy jár a tengeren, mint ahogyan egy felnőtt ember a föld felületén. Valóban az Isten fia vagy te. És aztán, ahogyan tovább mennek a galileai tengertől északra, körülbelül 50 kilométerre, immár Cézárea Filippi területén vannak, Heródes Antipász testvére Fülöp volt ezen a területen, a negyedes fejedelem. És amikor ezen a vidéken vannak, ahol már kezd hódítani a császár kultusz, akkor Jézus feltesz egy nagyon fontos kérdést a tanítványoknak, azoknak, akik vele voltak, azoknak, akik oly sok mindent láttak, ízleltek, kóstoltak, gondoljunk bele csupán az 5000 ember megvendégelésébe, az ajló tenger lecsendesítésére, és sorolhatnánk azokat a sok-sok számtalan csodatételt, az Isten országának megnyilvánulásait, amelyek a Genezáret tó környékén történtek csupán. Ti kinek mondotok engem? Következik majd a tanítványokat egzisztenciájuknál fogva megragadó kérdés. De az első lépés az, és milyen tapintatos az Úr, nem ezzel kezdi egyből, nem lép egyből az érzékeny gyenge pontjukra, hanem fokozatosan, türelmesen közeledik az Úr egy könnyű kérdéssel. Kinek mondanak engem az emberek? Hát ez úgy megy a tanítványoknak, hát mások véleményét továbbadni és elmondani. Legyünk őszinték, ennél nincs könnyebb dolog, mint amikor tovább kell adni azt, hogy mások mit mondtak. Aztán egy kicsit hozzáteszünk, egy kicsit elveszünk, de hát a lényeg a lényeg. Vannak, akik azt mondják, hogy Keresztelő János vagy, vagy talán Illés, vagy valamelyik nagy próféta. De a lényeg az, hogy nem akárki vagy Úr Jézus. De ez Jézusnak nem elég. Jézus nagyon jól tudta, kinek tartják őt. Nagyon jól ismerte, hogy mi van az ember gondolataiban. S úgy folytatódik az ige, hogy ezért nem is bízta rá magát az emberekre. Hát ez elég nagy kritika, ami az embereket illeti. Jézus nem bízza magát az emberekre, mert tudja, hogy mi lakozik bennük. Mikor honnan süt a napsugár? Mikor milyen a lapjárás? Mikor milyen az időjárás? Abba az irányba nézünk. Jézus ezt nagyon jól tudta. Mindazok, akik az ő hatalmát megízlelték, megtapasztalták, azok vallják, hogy Jézus nem egy egyszerű ember, ő több annál. Valamit észleltek, valami többet, ami csak felülről jövő ajándék lehet. De hát ott vannak a farizeusok, és ott vannak az írástudók, akik féltik a pozíciójukat, a hatalmukat. Ők kinek mondják az Úr Jézus? Tudjuk jól Máté evangéliumából. Belzebúbnak, sátánnak, vagy legalábbis az ő munkatársának. Olyan dolgokat állítanak be az Úr Jézusról, aki az Isten szentje, ami köszönő viszonyba sincs a valósággal, de ilyen az ember. Ez a fárasztásos módszer egyik lényege. Sározzuk be, idő kell hozzá, mire ezt magáról letolja. És Jézus mégis megy tovább, és mégis vallást tesz az Istenről, az élő Istennek az országáról, és megy tovább az Úr Jézus, és a tanítványokkal együtt megy tovább, azokkal, akik cseklenek és botlanak, akik még mások véleményét sem tudják igazán jól átadni a számára, de fel kell, hogy tegye az igazi kérdést. Ti, akiket elválasztottam a tömegből, ti, akiknek megadtam azt az örömöt, azt a közelséget, hogy általam közösségre juthattatok az élő Istennel, hiszen az Úr Jézus elmondta, hogy aki lát engem, az látja az Atyát. Egy csodálatos közösség volt a tanítványok és Jézus között. Hát ti kinek mondotok engem? És beáll a csend. Ez már nehéz feladat. Elmondani azt, hogy én mit gondolok az Istenről. Ó, kedves testvérek, minden nap elmondjuk mi, hogy mit gondolunk Istenről. Az életünkkel, a döntéseinkkel, a felfogásainkkal, a szokásainkkal. Az, hogy milyen gyakran imádkozunk. Az, hogy milyen gyakran tartunk igényt az Istennel való együttlétre. Azt hiszük, Isten nem látja, nem hallja, hogy mi a véleményünk. Isten ránk néz és tudja, de nem abból indul ki, amit most lát, hanem az, amit lát majd a jövőben, hogyha készek vagyunk a vele való együttjárásra, ahogyan kész volt a 12 is, s megadatik Péternek, Simon Jóna fiának a legcsodálatosabb hitvallás tétel, hogy a mennyei atya kijelentést ad az ő emberi szellemének, lelkének, gondolatvilágának, és kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus egyből hozzáteszi, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki. Ez nem egy emberi észjárásnak, gondolkodás módnak a következménye volt, hogy ő erre rájött. Ez nem az ő ikujának volt köszönhető, nem az ő szellemi képességeinek, hanem hogy a lelkét meg tudta nyitni. Kedves testvérek, éppen azokkal nem tud az Úr igazán mit kezdeni, akik a maguk szemében bölcsek és okosak és hatalmasak és gazdagok. Az Úr Jézus azoknak azt mondja, ami a Jelenések könyvében található leírva, hogy te vagy a gazdag, hát védj tőlem tűzben megtisztított aranyat, s védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss, és védj tőlem hófehér ruhát, hogy öltözeted legyen. Kedves testvérek, ma minket kérdez Jézus, ti kinek mondotok engem? S kiúzanító, hogy az Úr Jézus azt mondja, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem a szavak szintjén kell nekünk csupán megvallani, erre való a konfirmáció, erre való az úrvacsorai közösség, erre való az, amikor valamilyen szempontból presbiterként, lelkészként vallást teszünk a mi hitünkről, és elkötelezzük magunkat egy gyülekezet melletti szolgálatra, de már itt is átlépjük a szavak szintjét, mert a szolgálatban kell elmondanunk, kicsoda számunkra az élő Krisztus. És minél többet beszél a kezünk, a szívünk, az imádságos gondolatunk, minél messzebb és többet tud menni a lábunk Krisztusért, annál jobban gyönyörködik az Úr a mi bizonyságtételünkben. Az Úr Jézus itt adja Péternek ezt a csodálatos nevet, a kőszikla nevet, és hát azok a hatalmak, amelyet itt felsorol az Úr Jézus Péterrel kapcsolatban, amely azonban nem csak neki adattak, hanem a többi apostolnak is. Ez egy nagyon fontos dolog. Arról hallunk, hogy te pedig Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter neve az arám Kéfa, és a görög Petrosz. A Petrosz kimondottan sziklát jelent, sőt szikla darabot. Ez egy szikla darab. A Petra az a kő sziklát jelenti, mégpedig olyat, mint egy nagy szikla szírt, amely alappá is lehet és fundamentummá. Tehát nem Péterre építi fel az Úr az ő egyházát, ennek a fundamentuma maga az élő Krisztus. Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Mózes szeretné látni az Isten arcát, az ő dicsőségét, akkor az Úr azt fogja válaszolni neki, hogy egyrészről emberi szem engem nem láthat színről színre, de hátulról megláthatsz engem, és ott hangzik el a csodálatos ige, mert az Ószövetségben mindig Isten nevezte magát kősziklának. Van nálam hely, állj a kősziklára, és elvonultatom előtted az én dicsőségemet. Oda kell, hogy álljunk a kősziklára, Jézus Krisztusra, és aki oda áll, aki oda menekül, mint oltalomhoz, az elmondhatja, hogy boldog az az ember, aki bízik az élő Istenben. Az Efézusi levél második részének a verseiben a 19. verstől hallhatunk arról, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. S akibe ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Itt a földi szolgálatban az apostolokra igen nagy feladat várt, és arról hallunk, neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Gondoljunk csak arra, hogy a kulcs a bejutásnak a szimbóluma. Ahhoz, hogy valaki Istenhez közeledhessen, ahhoz bizony ebben a földi világban nagy szükség van a segítőkre, a tanítványokra, akiken keresztül az Úr közölni tudja az ő kijelentéseit, az ő tanításait. Az apostoloknak megadattak ez a csodálatos szolgálat, és arról hallhatunk, hogy amikor Péter az ő első pünkösdi prédikációjában átadja az ott lévő sokaságnak az élő Krisztusról szóló örömhírt, akkor tudjuk, hogy gyülekezetet fundálnak, 3000 lélek tér meg, veszi bűnbánat után és bűnbocsánat ajándékát a Szentlélekkel betöltekezve. Működik a kulcs. Igenis, az Isten országa jelen van az apostolok munkálkodása révén, de megkötni is megtudta a bűnt, gondoljunk csak Anániásra és Szafirára, akiknek a bűne megmaradt olyan szinten, hogy miután többszöri kérdésre is hazugságot feleltek, halállal meghaltak. Tehát tragikus volt az ő haláluk. mert a Szentléleknek hazudtak, nem csupán Péter apostolnak. És ugyanezt láthatjuk Kornéliuszék háza népénél is, hogy megtérhettek, és egész háza népével együtt az élő Krisztusba lettek elrejtve. Kedves testvérek, csodálatos, hogy Jézus Krisztus maga az ajtó. Csodálatos az, hogy a Szentlélek Isten tud minket, úgymond az ajtó küszöbén beemelni és átvinni, és igen nagy megtiszteltetés, mikor az Úr az ő apostolait akár kulcsokként tudja használni ez az ajtóhoz, az Isten országába való betekintéshez, nem rajtunk keresztül, nem a mi érdemeinkért. Mindig az Isten szolgájának olyannak kell lenni, mint az eres csatorna. Csupán annyi funkciója van, hogy átvezeti az Isten országának javait és kincseit azok felé, akiket az Isten meg akar szólítani. Az eres csatornákkal egy dolgot kell tenni, mindig fogadókésznek kell lennie, tisztának, hogy minél teljesebben mehessen át rajta az, amire rendeltetett. Isten erre az életre hívott el bennünket, szeretné, ha mi is Petroszok lehetnénk, kősziklák, akik meg tudunk állni a hitben, és hitvalló életet szeretne nekünk adni, mert nagy szükség van, ahogy délelőtt is hallhattuk az élet útakon, az útjelző táblákra, mi is legyünk ilyenek, ilyen győztes oszlopok, hogy támaszt tudjunk nyújtani olyanoknak is, akik kétségeskednek, és akik még nem tudták eldönteni, kicsoda számukra Krisztus. Az ige arra tanít bennünket, hogy legyünk készek minden időben, hogy számot tudjunk adni a bennünk lévő élő reménységről. Készek vagyunk-e? Ha igen, ennek a boldogsága már a minden napjaink része. Kérjük Istent, hogy ezt a bizonyosságot növelje bennünk napról napra. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked megszólító, kérdező jöveteledet, mert valahányszor közeledsz hozzánk, Urunk, attól függően, hogy milyen tartalom van a szívünkben, van, amikor megrezdülünk, hogy közel az Úr, amikor kezedet rajtunk tartod, és megpróbálsz bennünket, akkor talán még félelem is átsuhan a lelkünkön, és amikor bűneinkbe süllyedünk vissza, ó, Urunk, teljesen elkomorodik a mi lelki ábrázatunk, mert tudjuk, hogy megszomorítunk téged. Ó, légy irgalmas hozzánk, Úr Jézus Krisztus, hogy mindig ott legyen a szívünkben a boldog öröm, amikor közeledsz az életünkhöz, és mindig tudjunk téged fogadni, és legyünk készek, hogy amikor kérdezel, vagy amikor mások kérdeznek bennünket rólad, akkor hitelesen tudjunk válaszolni, hogy a szavak és a cselekedetek, a szolgálat, az mindig összhangban legyen, úgy az Isten, mint az emberek előtt. Ó, Úr Jézus Krisztus, a hit nem egy könnyű dolog, amely az ember ölébe hullik. Nagyon sok megpróbáltatáson megy át az ember, mire kikristályosodik. Ki vagy te a mi számunkra? Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy miközben megismerünk téged, nem csak megpróbálsz, hanem meg is örvendeztetsz. A próbákhoz pedig erőt is tőled kaphatunk. Urunk, magasztalunk téged, hogy az úton együtt jársz velünk. És köszönjük, Urunk, hogy így ebből a lelki együttjárásból tanulhatjuk meg és ismerhetjük fel, hogy te irgalmas és szerető atyánk vagy az Úr Jézusban. Kérünk hát, Urunk, nyisd meg szívünk bizonyság tételre, és engedd meg, hogy ez a hitvallás tétel ott legyen az egész lelki testtartásunkban, a hétköznapjainkban, a reakcióinkban, a látásmódunkban. Engedd meg, Urunk, hogyha egy szót sem szólhatnánk, úgy is tudjunk rólad bizonyságot tenni, azzal az életmóddal, azzal a szorgalommal, amelyhez te adod nekünk az erőt. Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg személyes életútjainkat, családjainkat, gyülekezetünket, minden ige hallgatót, Urunk, és minden bizonyságtevő szívet szerte a világon. S könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik kétségek között vannak még, és nem tudnak bizonyossággal igent, de nemet sem mondani tereád. Ó, Urunk, segítsd őket döntésre, hogy minél hamarabb a kegyelem földjére érkezhessenek. Ó, Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy te megismerteted önmagadat velünk, és társul szegődsz mellénk, mint egykor az Emmausi tanítványok mellé, akiket szintén kérdeztél, avagy nem tudjátok-e, hogy mindezeknek véghez kellett menni az embernek fiával? Úrunk, akkor velünk, hogy ne kéne, hogy véghez menjen, sok erő fölötti út, hogy méltóképpen tudjunk a te lábad nyomába lépni. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, és irgalmas szereteteddel, légy a mi gyámolítónk, adj gyógyulást, Urunk, a betegeknek, azoknak is, akik számára oly közel van a gyógyulás, s könyörgünk mindazokért, Urunk, akik menthetetleneknek tűnnek, oly betegségekben szenvednek, amelyre talán nincs is emberi reménység, hogy felgyógyulhassanak belőle. Úr Jézus, neked van hatalmad megbizonyítani, hogy te vagy az Isten egyszülött fia, akinek hatalmad van mindenre. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért is, hogy vigasztald meg az ő szíveiket is. Urunk, jöjj velünk, kérünk, őrizd meg bennünket a magad és az Isten országa számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.